Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohárban, a Kabbala zsidó misztikának az alapművében, első kötet, a Bréisit kötet, harmadik heti szakasz a Lech Lechában, Pei Zájn a Mudbet, 87 per B oldalán. Mondja a Zohar. Táhazé, nézd csak, figyelj el oda. Amikor a világ vétkesé, a vétkes emberek, a tudni kell, hogy a világ, a vétkes emberek kárt okoznak a vétkeikkel. Kárt okoznak fent a spirituális világokban, okoznak kárt, rombolást okoznak a vétkeikkel. Mert amikor a vétkeik jön, amit ők itt ebben a fizikai világban tesznek, érkezik a spirituális világban, akkor a rachamim, a kegyelem, és a felső fény, ami a hochma, a bölcsesség szférában van, és az a fény, ami lejön a binából, az értelemből, szóval mindenféle isteni fény már nem jön be, nem jön le a világba. Az itt az alsó szint, a malchut, a királyság, az alsó szint nem kapja meg a fenti áldások, hogy tudjanak belőle erőt meríteni. És akkor erre azt mondja a Zohar, ezzel lehet magyarázni, ami írva van a Zsoltárok könyvében, nem, Jesája könyvében, Anohi, mondja Jesája profet, ez 43 per 25, Anohi, hu moche fesaecha lemaani. Én, mondja az Isten, én el fogom törölni a vétkeit a miattam, saját magamért. Miért? Mert a vétkek nem csak az emberek, nem csak a vétkesek, a vétkes emberek szenvednek a vétkék miatt, hanem mint az Isten maga is, az Istent is károsítja a vétkek, mert a hochmából és a binából nem megy le a fény a malchutban, a királyságban. Ez, még egyszer, amik a vétkes emberek okoznak azt, hogy ne jöjjön le az isteni fény a malchutban, az alsó szintekben. Mondja a Zohar tovább, ugyanúgy, ahogy ez negatív oldalán van, hogy a vétkek által a vétkek leállítják az isteni fényt, ugyanúgy, mondja az Zohar, nézd csak, hát ezzel meg fogunk érteni, hogy bizonyos dolgok, ami írva van Ábrahámnál, mert ugyanúgy, hogy a vétkek okoznak a ne jöjjön fény, amikor vannak cádikak, jámbarak a világban, akkor ők azok, akik okoznak az, hogy jöjjön egy újabb fény. És ezért, amikor Ábrahám jött a világra. Ábrahámból lett az Ábrahám az Isten szolgája. Amikor Ábrahám lett az Isten szolgája, akkor ő az, aki miatt jött áldás, jött le egy újabb áldás a világra. Mondja a Zohar, ezzel lehet megérteni, amely a Lech Lecha heti szakasz elején van, 1 Mózes 12 per 1. Nem az egy, hanem a kettes. Vá varache, örökül azt mondja neki, menj el az országodból, és ve es chale goigadol, és nagy népet teszlek téged, vá varache ha, megáldalak, vá gadla semecha, és nagy a teszem nevedet, ve jéj bracha, és te légy áldása. Erre azt mondja a Zohar ezt úgy fogja magyarázni, hogy itt van leírva lényegében az, hogy a cádik, a jámbor ember által új áldás, új isteni fény jön a világra. Erre azt mondja a Zohar, mert írva van, baba lehechá ve jébrachá. Szó szerint ve jébrachá, és légy áldása. És légy áldás. Ez mit jelent? Hogy Ábrahám miatt lesz áldás. Fent a spirituális világokban is lesz több isteni fény, és ugyanígy lent ebben a fizikai világban még idáig is fog érkezni az isteni, a több isteni fény. És ez mondja a Zohar, a következő vers úgy kezdődik, Vavarcha, Mevarchecha. Megáldom, aki téged áld. Erre azt mondja a Zohar, hogyan kell ezt érteni, hogy én megáldom, aki téged áld. A fizikai világ kapja a fényt a felső világokban. Ábrahám miatt, aki ebben a fizikai világban szolgálja az Isten, ezért fog az Isten megáldani, több fényt fogja adni a felső világokban, mert ők a felső világból jön le az áldás ebben a világban. És akkor ez az ellenkezője, mint a vétkesek. A vétkes ember miatt ő leállítja az isteni fényt. Nem jön le az isteni fény a chokmából, a binából, nem jön le a rachamimból, a kegyelemből, nem jön le a malchutban, a királyságban. A cádiknál fordítva van. A cádik által lesz áldás, újabb isteni fénye jön a felső, a spirituális világokban, aminek köszönhetően újabb isteni fény jön le már ebben a fizikai világban is. Felmerül a kérdés, ugye azt tudunk nagyon jól, hogy az ős atyák Ábrahám, Izsák és Jákob, ők megfelelnek az első három szférának, mindenki szolgálta Isten, szimbolizálta valamelyik szféra sorrendben. Ábrahám az a cheszed, a jóság, Izsák, Jichák az a din, a szigor, és Jákob az a rachamim, a kegyelem. Most, előbb azt mondtunk, hogy a cádiknak az létezése, a cádik, a jámbar embernek az Isten szolgálata az okozza az, hogy újabb áldás legyen, akkor hogy van itt az Izsák? Az Izsák az a szigor. Az Izsák által jön lesz, szigor lesz. Büntetést fogja érni a vétkes emberek. Akkor hogy van ez? Pedig a cádiknak áldást kell hozni a világra. Erre azt mondja az Zohar, igaz, Ábrahám után az van az Izsák, aki hirdette a szigort, lent is az embereknek, fent is a felső világokban, ami azt jelenti, hogy a felső világokból okozta az, hogy jöjjön le a szigor, jöjjön le a büntetés a vétkeseknek, de ennek is a végső célja az, hogy több áldás legyen a világban. Mert ha lesz büntetés, jön le a büntetés a vétkeseknek, akkor az emberek félni fognak, és nem fognak vétkezni, se nem fognak vétkezni, és csak az Isten fognak szolgálni, akkor több áldás lesz. Ami azt jelenti, hogy végső soron Izsák azzal, hogy ő a szigort tanítja, hirdeti, és hozza a világban a büntetést, lényegében végső soron nem a büntetés a végső cél. A végső cél az, hogy ne legyen kit büntetni, csak a több áldás lesz a világban. Mert ez minden cádikra jellemző, hogy ő áldást hoz a világra, hogy előbb mondta az Ábrahámnál, de jé, brahes, lesz áldás. Miattad lesz áldás. Jákob, utána Izsák, utána van a Jákob, az a kegyelem. Az a kegyelem. Jó, és itt vannak még apró, rövid, kabbalisztikus magyarázatok. Most, ha emlékszünk, akkor az egész dolog úgy kezdődött, hogy Rabbi Elazar úton volt, és akkor találkozott egy kísérővel, aki Joezer volt, és a Joezer mindenféle kabbalisztikus különleges magyarázatokat mondott, ott kint a mezőn, vagy ott egy sziklánál ültek le, és tanultak. Folytatja az van. Amar lé, Rabbi Elazar, azt mondta Rabbi Elazar Joezernek, ugye nem szabad összekeverni, Rabbi Elazar, az Rabbi Simonnak a fia, Rabbi Simon Bar Jochájnak a fia, azt mondta Joezer. Joezer, ez nem ugyanaz, mint Elazar. Szóval Rabbi Elazar azt mondta Joezernek. Nagyon jól mondasz. Szép, amit mondta. Megdicsértem. Tovább mondja Rabbi Elazar neki. Mond, mivel foglalkozol? Mivel, honnan van Parnószed? Parnósz az megélhetés. Erre azt válaszolt neki, jó, ezzel, hát régen én melamed tinokot voltam. Melamed azt jelenti, tanár, én tanítottam a gyerekeket a héderben. Most pedig eljött Rabbi Yossi a Hanim faluból, eljött nál hazánk a városban. Hát értelem szerint ő nagyobb tudós, mint én, és erre mindenki átvitte a gyerekeket tőlem, elvitte ő hozzá. Így maradtam én munka nélkül. De nagyon rendesek voltak a város emberei, hogy annak ellenére, hogy most már nem dolgozok nekik, mert ők átvitték a gyerekeket Rabbi Yossihoz, ennek ellenére ők továbbra is fizették nekem ugyanannit, mint amennyit fizették, amikor volt gyerek. Hogy először ismerni kell a régi rendszer. A régi rendszer az nagyon sokáig volt, hogy jött egy tanár, és keresett vevőket, vagyis mondjuk jött egy tanár a városba, keresett vevőket, mindenkinek azt mondta, ó, jó tanár, ő tud tanítani a gyerekeket, mit tudom, alfabétre, a betűkre. Ó, én tudom jól tanítani, megtanítani a gyerekeket, hogy tudjanak jól olvasni helyből, imádkozni, tudjanak Bibliát tanulni, tudjanak Talmudat tanulni, és minden gyerek fizet egy bizonyos összeget, ha van sok gyerek, akkor szépen meg tud élni belőle, ha kevés gyerek van, akkor szűkön él meg. Mindenképpen ő egy vállalkozó idézőjelben keresi a gyerekeket, mindenki, aki az ő munkáját igényli, elküldi a gyereket, akkor mindenki hetente, havonta ad neki egy bizonyos összeget. Akkor elvileg abban lehet jön már egy jobb tanár, nagyobb tudós, és a szülők oda küldtek a gyereket, akkor maradt az első tanár, ebben az esetben jó, ezzel maradt munka nélkül. De ezek rendesek voltak, hogy továbbra is fizették neki, annak ellenére, hogy nem dolgozik neki. Én elgondolkodtam, hogy nem helyes az, hogy kapok pénzt, anélkül a dolgozok. Egyszer csak kapok támogatást, és nem dolgozok, ez nem helyes. Erre mit csináltam? Én elmentem Rabbi Jaiszainak a segítőjének, hogy legalább dolgozok, és ne ingyen kapjak a fizetésemet. Erre úgy reagált Rabbi Elazar, nagyon jó lenne, nagyon hasznos lenne, ha megkapnál, áldást kapnál az apámtól, Rabbi Simontól, mert hogy legyen neked pénzed, annél is ne legyen szükséged emberektől kapni a pénzt. Itt van egy érdekes dolog, hogy a jó ezer értelem szerint azért adtak neki továbbra is fizetést, mert tisztelték a tudását. Igazad, azt úgy gondoltak, hogy Rabbi Yossi többet tud, de tiszteltek az ő tudását is, és ezért úgy döntöttek, hogy továbbra is fogják őt támogatni. Lényegében azért kapta a támogatást, azért, mert volt nagy tudósnak tisztelték. Ez az, amit jó ezzel nem akart elfogadni, ő nem akart elfogadni pénzt azért, mert ő egy tóra tudós. És valójában erről van egy nagy vita. Maimonides az egyik oldal nagyon szélsőségesen képviseli azt a véleményt, hogy az embernek nem szabad elfogadni pénzt azért, mert rabbi. Az embernek nem szabad elfogadni pénzt azért, mert nagy tóra tudós. Hanem mindenkinek kell legyen egy polgári foglalkozás. Egy tanár azt mondja a halaká mindenképpen, aki tanítja a gyerekeket, szabad elfogadni fizetést, és ez nem jelenti az, hogy azért kapja a fizetést, mert tóra tudós, mert amikor gyerekeket tanítok, lényegében ő felelős a gyerekekért, ez egy ilyen babysitting, ez jelenti felelős a gyerekekért, és ezért kaphat pénzt. Nélküle nem akart kapni pénzt. Maimonides azt mondja, szigorúan tilos, Maimonides maga az élete végéig, ő mindig dolgozott, főállásban orvos volt, a szultán az egyiptom uralkodónak a főorvosa volt, és mellette volt a rabbi. A jemeni zsidóknál, míg nem jöttek Izraelbe 1950-ben, addig ez volt az elfogadott, olyan nem volt, hogy a rabbi, a városnak a rabbi, az országnak a rabbi kap fizetést. Nem szabad fizetést elfogadni azért, mert rabbi, azért, mert tudós. Hanem mindenki tudta, hogy a rabbi napközben itt is itt dolgozik, nagy részben ötvesként, és ha valakinek volt sájleje, volt kérdése, napközben elment a műhelybe, a gyárba, vagy a boltba, és akkor kérdezni tudta a rabitól, amit kérdezni akart, délután pedig befejezte a rabit, akkor visszajött a zsinagógában, és tanított, és tovább csinált. Ez így volt, mindenki dolgozott. Askenázi zsidóknál elterjedt az, hogy nem, a rabbi fizetést kellett kapja. Erre mindig szoktam mondani, hogy a gyakorlatban nagyon szép elv az, hogy a rabbi nem kap fizetést, és megy dolgozni, és nem azért fizetnek neki, mert tóra tudós, de a kevésebb ideje van tórát tanulni, mert napközben dolgoznia kell ötvesként, vagy más, akkor kevésebbet tud. Ami azt jelenti, hogy lényegében ez nem, hogy ő kapja a pénzt azért, mert tóra tudós. A hitközség, a közösségnek az érdeke az, hogy önnek ne menjen dolgozni, mert akkor többet tud, és többet tud tanítani, és tényleg az utóbbi 100, 200, 300 évben a nagy művek nem a jemeni rabiktól jöttek, hanem a kelet-európai rabiktól, akik nagy részük a rabiságból élt. Nem mindenki, például érdemes említeni, hogy Levavban volt egy nagyon híres rabbi, de Befraim Zalman Margaliot, ez a Hatam Sofer a pozsonyi rabbi idejében volt, pozsonyi rabbi meghalt 1840-ben, az egy időben volt élt vele, bankár volt, jó módú volt, minden nap dolgozott a bankban, de hát természetesen nem sokat dolgozott, mert átadta a munkát, és akkor én igen, bankár volt, írt könyveket, és a saját idejében ő legalább olyan nagy híres rabbi volt, mint a Hatam Sofer, aki a pozsonyi rabbi volt. A bankár és a pozsonyi rabbi egy szinten voltak. A pozsonyi rabbi ha idéz valamit a Margaret rabbitól, akkor nagyon komolyan veszi, ha ő ezt írta, akkor az így kell, hogy legyen. És fordítva is, azt jelenti, hogy volt kivétel annak, hogy volt neki egy polgári foglalkozása is, de 95%-ban nem így volt. Mindenképpen ez a jó ezer nem akart elfogadni pénzt, csak azért, fizetést csak azért, mert tóra tudós. És erre mondtak neki, figyelj, nagyon jó lenne, ha kapnál áldást, mondja neki Rabbi Eliezer, Elazar, bocs, Eliezer és Elazar, az két külön névnek számít. Az a különbség, az egyikben van egy júd, és ezért kicsit másképpen kell ezt olvasni. Eliezer vagy Elazar. Rabbi Simonnak a fia az Rabbi Elazar volt, és azt mondja Rabbi Elazar, hú, milyen jó lenne, ha az apa megáldana téged, hogy legyen neked pénzed anélkül, hogy te dolgozol. Jó. És akkor a történet elején arról volt szó, hogy Rabbi Elazar útban volt az apósa házában. Tehát közben említette, hogy jó, ezernek jó lenne az apámtól kapni áldást, és erre a végén eljöttek Rabbi Simonhoz. És ez a jó ezer ott volt Rabbi Simonnál, és ott tanult Tóra egész nap Rabbi Simonnál. Az egyik is úgy tűnik, hogy Rabbi Elazar szólt az apjának, figyelj, ez a jó ezer, ez egy nagyon-nagyon nagy képesség, és nagy tudása van, és képesség is van, milyen jó lenne, ha meg tudnál áldani őt. Igen ám, de Rabbi Simon kereste a lehetőséget, kereste, hogy miért legyen, kapjon áldást. Erre egy akarat, jó, ezért kezdett tanulni Rabbi Simonnál, és egyik napon így tanultak a kézmosásnak a törvénye. Ugye a kézmosás kell, mielőtt az ember kenyeret eszik, le kell említeni jobb kezet háromszor, aztán a bal kezet háromszor, azt kell mondani, ez áldás, állítani egy dáim áldás, illetve máskor is kell kezet mosni, az ember fel kell reggel, akkor rögtön az ágynál kezet kell mosni, illetve az ember szükségleteit végezhet, akkor megint kell kezet mosni, párszor kell. Mindenképpen, amikor tanultak épp a kézmosásnak a törvénye, erre azt mondta Rabbi Simon. Rabbi Simon mondott egy tanítás, ami segítségével érdemes lesz jó ezer egy áldásra. És azt mondta Rabbi Simon, mindenki, aki nem úgy mossa a kezet, ahogy kell, akkor nem csak a felső világokban meg lesz büntetve, hanem ebben a fizikai világban is meg lesz büntetve. Mi lesz a büntetése ennek, aki nem rendesen mosta a kezét, amikor kellett? Ez az, hogy ő szegény lesz. Ugye? Mert nem, mint a kevés vízzel öblíti a kezét, kevés víz, az kevés isteni áldást szimbolizál. Ugyanígy, ahogy ez van a negatív oldalon, ha valaki nem mossa rendesen meg a kezét, akkor nem lesz megáldva, szegény lesz, akkor fordítva, ha valaki rendesen, jól odafigyel a halakára, és jól öblíti a kezét, akkor lesz neki, megérdemli a felső világokban nagy áldásra, ami a kezére fognak jönni, és meg lesz áldva gazdagsága. Gazdag ember lesz. Ezt Rabbi Simon mondta, direkt hangsúlyozta, mert azt akarta, hogy ő ezzel vegyen ezt figyelembe, és akkor fogja tudni megáldani. Jó? Miután Rabbi Simon ezt elmondta neki, akkor idő után odafigyelt, hogy néz ki a kézmosása. És azt látta Rabbi Simon, hogy amikor kezet mos, akkor sok vízzel sok nagy mennyiség vízzel öblíti a kezét. Azt mondta Reb Simon, maléja dav mi birchotecha. Megáldotta. Legyen a kezeit tele az ő áldásával. És így is lett, attól a naptól kezdve nagyon gazdag lett, úgy, hogy talált egy nagy kincset. És tanult tóra sokat. Sok tórát tanult, és szokta a szegényeket etetni minden nap, szokta őket ellátni, és nagyon boldog volt velük, aki szerint jött, kedvesen fogadta őket, és szó szerint fényes arccal fogadta őket. Ez így kedvesen, ez kapcsolódik az, amit a Talmud mond, hogy nem elég az, hogy fizikailag támogattam valakit, hanem a módja annak kellett legyen kellemes, és azt mondja a Talmud, hogy van az az eset, ha valaki ellátja az apját valami nagyon finom, zsíros hússal, és a végén mi lesz a következménye? A Gehennemben, a pokolba fog érkezni. Miért? Azt mondja a Talmud, ez az ismert történet, hogy egyszer volt valaki, ellátja az apa zsíros hússal, egyszer az apja azt mondja neki, drága fiam, honnan van neked pénzed erre, ilyen drága húsra? Azt mondja, apu, teljesen mindegy, egy meg, amit tettem az asztalra, hogy öröljön neki, is kész. Nagyon durva válaszolt neki, egy meg, is kész. És ezért hiába ad neki költ rá minden, de nem kedvesen tette. Erre azt mondja ez a jó ezer, aki nagyon gazdag lett, és támogatta a szegényeket, ételel minden nap, ez mind kedvesen mosolyol tette meg, és erre azt mondta Rabbi Simon, és ő rá idézte Rabbi Simon azt a verset, Jesaja 41:16, Vátá, tagélba sem, Bigdós Iszrael, titala, te örüljél az Isten, vagyis örüljél az Isten áldásának, megérdemelte ezt. És miért? Mert sok vízzel öblítette a kezét. Szóval nagyon fontos, hogy az ember öblíti a kezét a kézmosásra, nem olyan szimbolikus, egy kicsit öblítse le a kezét, hanem idáig kell sok vizet ráönteni. Szó szerint sok vizet kell ráönteni, jobb kézre, ugye a bal kézre idáig, nem csak egy picit ilyen egy kicsit nedves legyen, hanem tényleg sok víz legyen, és ennek az a nagy jutalma, hogy gazdag legyen. Érdekes az, hogy mit mondott Rabbi Simon, Rabbi Simon héberül áldotta meg, jó ezért, maléja davi birchot deha, legyenek tele kezeid az ő áldásaival. Általában, ahogy látjuk itt a Zoharban, arámi voltak arra mindennapi nyelv. De az áldást azt héberül mondta. És erre azt mondja itt Zohárnak az egyik kommentátorja, innen látjuk az, hogy igyekezni kell megáldani a másik embert héberül. Mert ez az a nyelv, amit az angyalok egyenesen fel tudjuk vinni. Az Isten, ez ismerek, tudnak héberül, az ember ne használjan egy másik nyelvet. Épp egy barátomnak írtam, hogy láttam ezt a rabikat, nagy részben a rabik jiddisül, hogy mondanak áldás. Igaz, hogy van, amikor valaki ilyen kicsit hivatalosabban áldja meg a másikat, elmondja a papi áldást rajta, vagy ilyesmi, akkor mégis héberül, de általában nem láttam azt, a rabik igyekeznek héberül áldás mondani, ez a vélemény szerint pedig fontos lenne. Mondja a Zohár tovább. Szóval visszatérve még egy mondattal, hogy jó ezer nem akart elfogadni pénzt, csak azért, mert tóra tudós, inkább ment dolgozni, és minden, de mivel bőségesen sok vízzel szokta kezdet mosni, ezért megáldott Rabbi Simon, és gazdag lett úgy, hogy innentől kezdve már tényleg nem kellett dolgozni, egész idejét tudta szentelni a Tóra tanulásnak. Folytassuk tovább. Ez pedig a 15. fejezet, ugyan mindig a Lech Lechában, de már közeledünk a végéhez. Ha nincs sok hátra a Lech Lechából. Jó, egy darabig még lesz, de hát már több mint a háromnegyedet átvettünk a Lech Lechá heti szakaszon. Jó, mindenképpen itt mi a történet itt? A történet itt arról szól, mondja a Tóra, hogy Ábrahámnak volt az unoköccse a Lot, ő pedig Szodomába ment élni, nagy háború volt, ezt mindig szoktunk mondani, ott a Héderben, még a gyereke volt, ez egy ilyen világháború volt, 4 király, 5 király ellen, és legyőztek a Szodomának a királyát, és fogságba került a Lot. Mikor Ábrahám ezt hallotta, az unoköccse fogságba került, erre elindult háborúba, megtámadta a győztes királyokat, sikerült őket legyőzni csoda módon, és így szabaddá tudta tenni a Lotot és másokat, stb. Erre mondja a Tóra, Ácharadvar ima éle, ezen dolgok után, ha jádvar Hashem el Avram. Szólott az örökkévaló igéje Ábrahámhoz, a Machazellémor, látomásban mondva, Altira Avram, ne fél Avram, a Nohim Magénlach, én pajzsod vagyok, Szharchá Harbemeod, a te jutalmad igen nagy lesz. Miről van szó itt? Mielőtt idézi ezt a verset, de mielőtt rátér, és magyarázzak, átmegy egy másik dolog. Először idezi ezt a verset, nem mond semmit, majd később vissza fogunk térni, hanem azt mondja Rabbi Júda, mielőtt ezt elmagyarázta, idézte a következő verset, ez pedig az Énekek énekéből 7/11, ahol az van írva, a Nile Dodi, Valájt sukató, én vonzódom a kedvesemhez, ugye az egész énekek éneke, az a zsidó nép és az Isten közötti kapcsolatra utal, és amikor az van írva, a nilödődi én a kedvesem, ez azt jelenti, a zsidó nép vonzódik az Istenhez, Valájt sukató, ő pedig kívánja engem. Erre mondja a Zohar, mit akar ez mondani? Azt mondjuk, hogy máson már foglalkoztunk ezzel a versen, de még most másképpen is lehet ezt magyarázni. Erre azt mondja, azáltal, hogy lentről, ugye itt a zsidó nép és az Isten, a zsidó nép az a lenti, alacsonyabb szintű, vonzódik a magasabb szinthez. A zsidó nép pedig azt akarja, újabb isteni fény, újabb isteni áldás jöjjön a világtól. Igen ám, hogyan lehet elérni az, hogy jöjjön az isteni áldás az Istenről fentről, ha az ember mi itt lent teszünk egy ébredés. Szó szerint, ha van egy ébredés lentről, ez okozza az, hogy fentről is legyen egy ébredés. Szó szerint azt mondja az Zohar, ha az alsó ébredés által lesz felső ébredés. Mert a fentről nincs ébredés, nem jön újabb isteni fény, addig, ameddig lentről nem volt egy ébredés, nem volt egy készülés. Ami azt jelenti, ha lentről az ember lép Isten felé, tesz valamit az Istennek, akkor ez jutalomként kapja az isteni áldást, de fontos, hogy egy cselekedet legyen. Mondja a Zohar, nem elég az, hogy mit tudom én, szívben ébred, és kívánja, szeretne megerősíteni a kapcsolatot az Istennel, hanem a felső áldást, a felső áldások nem léteznek, nem jönnek, csak olyan helyen, csak olyan valamire, ami létezik. Van valami létező dolog, ahhoz jöhet az, azt kiegészítheti az isteni áldás. Üres dologra nincs isteni áldás. Kellett legyen valami, amire jöjjön az isteni áldás. Honnan lehet ezt levezetni? Mindjárt látjuk, mi áll a dolog mögött. Honnan lehet ezt levezetni, hogy mindenképpen az, hogy jöjjön az isteni áldás, kell, hogy legyen már lentről valami. Azt mondja, ez pedig Ovádjának a feleségének a történetéből le lehet vezetni, ez pedig 2 királyok, 4/2, Abádja azt hiszem, az egy proféta volt, ő meghalt, maradt az özvegy kis gyerekekkel, sok volt az adósága, és eljön a vágyának a feleség, az özvegy eljön Elisához, és azt mondja, jaj, mit tudok én tenni, hogy jönnek már a végrehajtók. A végrehajtók jönnek már, elviszik, talán azt mondja, elviszik a gyerekeket, mit tudok tenni? Erre azt mondja neki Elisa, mi van neked otthon? Van-e valami neked otthon? Erre azt mondja a vágyának a felesége, va Tomer azt válaszolt neki, én lesiv hátha kol babájt. Nekem nincs semmim otthon. Olyan szegény vagyok, hogy semmim nincs. De, itt nincs a mondat vége, jön egy de csak egy pici kis kém a szuh semen. A szuh semen az egy kis mennyiség olaj, az van. Kérdezi, hogy mit jelent pontosan a szuh? Lényegében az is a kérdés, hogy mi az a kis mennyiség olaj? A szuh. Erre azt mondja a Zohar, így kell értelmezni, amit a vágyának a felesége mondott. Azt mondja, mennyi olajam van, amennyi lehet megkenni a kis ujat. Pici kis mennyiség olaj. Van valami. Erre azt mondja Elisa, nagyon boldog vagyok. Nihamtinni, nagyon megvigasztaltál engem. Azt én nagyon boldog vagy, mert féltem attól, hogy tényleg nincs semmi. Ha nincs semmi, nem tudok neked áldást adni. Nagyon-nagyon boldog vagyok, mert nem tudtam, hogyan tudok, honnan jöhet az isteni áldás olyan helyre, ahol semmi nincs, ahol üresség van. De most, hogy van neked picik, akár mennyi kis olaj, akkor már ez már olyan lehetőség, hogy jöhet ide az áldás. És erre folytatja az, hogy kélim rékim áltam íti, hogy legyen sok-sok-sok üres edéned, és akkor az a kis edénemben van, ez a kis olaj, ezt tessék onnan önteni, és ez meg fogja tölteni az összes edén, ami van. Na, és erre az van írva, addig, meddig volt edén, akkor még jött az olaj, akkor befejezte, akkor megállt az olaj. Mindig azt jelenti, hogy a pici kis olajból lett a sok. De muszáj volt, hogy legyen egy pici kis olaj. Erre a Zohárnak az egyik kommentátorja azt írja, hogy Igen, az a Haré Ham azt mondja, az Isten az az igazi létező. Az üresség, az a nem létezés, az a szitra áhra, az a sátani oldal. Oda nem jöhet az isteni áldás. Ha van valami, akkor már az Istenhez kapcsolódik. A semmi, a nulla, az nem Isten. Az Isten az igazi létező. Ő a létező, mindig is létezett. Ő az, aki létrehozta mindent, létrehozza, vezeti. Az üresség, ha semmi nincs, az valahogy a szitrákra, oda nem jön az isteni áldás. Ezért azt mondja neki, Elisa, valami van, akkor már jó. Ezt kapcsolja a Zohar, amit előbb mondtunk, hogy kellett legyen egy ébredés lentre. Azt mondja, kellett legyen valami lent. Az embernek tenni kell valamit ahhoz, hogy tudjon kapcsolódni az Istenhez. Először kellett legyen egy kis ébredés az embertől, tegyen egy micvát, és ilyesmi, és aztán arra rájöhet az isteni áldás. Mert az ember egyáltalán nem kapcsolódik az Istenhez, a nullához, a nullára nem jön isteni áldás. Erre még hazatesz a Zohar, hogy az olaj az különlegesen szimbolizálja, létezi. Azt jelenti, az olajra még inkább jön az áldás. Erre mondja a Zohar, az, hogy üres dologra nem jöhet az áldás, akkor a Zohar említette, várja, hol van az említés? Ah, csak itt átugratom. Azt mondja az arra, hogy honnan lehet vezetni az, hogy a semmire nem jön áldás, azt jelenti, abádjanak a feleségre. Mert a Lisa azt kérdezi tőlem, mondd meg, mi van otthon, mi van neked otthon, és itt jön az idézet, mert a fenti áldás nem jöhet üres asztalra, és nem üres helyre. És erre azt válaszol, vagyinak a feleséged van egy kis olaj. Most az Zohar tér vissza arra, hogy ugye üres helyre nem jön isteni áldás, és külön ki van emelve üres asztalra nem jön isteni áldás. Erre azt mondja az Zohar, honnan lehet levezetni? Nézd csak! A szentélyben, a sivatagi szentélytől kezdve, a jeruzsálemi szentélyig, mindig volt egy sulchan, egy asztal. Bent a szentében, a menórával szemben, ott volt az asztal. Mire használtak az asztalt? Az asztal írva van, a szimbolizálja az embereknek a megéletése. Miért? Mi kerül az asztalra? Az étel. Akkor tud az ember tenni az asztalra étel, ha van miből vásárolni étel. Szóval az asztal szimbolizálja az embereknek a megéletése. Mire használtak az asztalt a szentében? Erre az van írva, van a micva színkegye. Szatta lechem panim lefanai tamid. Állandóan mindig kell, hogy legyen a szentély asztalán, kell, hogy legyen a lechem a panim, a színkegye. Mondja az Zohar, nézd csak! Azt, amit mondtam, hogy üres asztalra nem jöhet áldás, azt le lehet vezetni a színkenyernek az asztaláról, hogy onnan jön az áldás és a megéletés az egész világra. Ugye a szentében az asztal szimbolizálja az embereknek a megéletés, lényegében azt jelenti, hogy onnan jön le az isteni áldás a világra, áldás, illetve megéletésre. És ez pedig nem szabad egy másodpercig se lenni üres. Ugye a minden szombaton cserélni kell a kenyeret, és egész szombattól szombatig éjjel-nappal ott van a kenyer az asztalon, sőt, még amikor cserélnek a kenyeret, és az van írva, hogy nem azt csinálják, hogy jön két Cohen, elviszi a kenyer, egyébként 6 és 6 kenyer volt, 12 nagy kenyer volt, elviszik a kenyeret, és aztán 5 perc múlva jönnek újabb kenyere, nem. Hanem a kenyer itt van az asztalon, a kenyer itt van az asztalon, jön az új kenyer, és szépen az új, azt jelenti, addig, ameddig az új kenyer nem kerül az asztalra, nem veszik le az előző hetit. Mondjuk ez a kenyer, és teszik, és ezzel szépen lassan, most már félig rajta van, félig, és akkor, amikor ez már teljesen rajta van, akkor ez teljesen lejött. Úgy, hogy egy másodpercig nem maradt az asztal színkenyér nélkül. Miért? Nehogy megálljon az áldás. Abra pedig üres az asztal, ürességre nincs áldás. Ugyanúgy mondja a Zohar, és ez egy nagyon fontos dolog. Nem mondunk asztali áldást, nem mondunk asztali áldást üres asztalra. Mert az isteni áldás, a fenti isteni áldás nem jön le egy üres asztal. Mindig arra kell figyelni, amikor bencsolunk, asztali áldást mondok, hogy maradjon kenyér az asztalon. Sokszor az van, mondjuk péntek este nálunk a vasváriban. Igen, van az a péntek esti vacsora, halak, és salátak, és leves, és hús, és sütemény, és minden. És valamikor, nem minden héten van nekem ilyen tanítás, utóbbi időben van egy sorozatom, a Tóra Tekecs viharos történelme. Ugye a nemzedékek során mi történt a Tóra Tekecsel, és utána beszélgetünk mindenféle témát. Sokszor az van, hogy sokat beszélgetünk, közben a csilla jön, és már takarított. Arra nagyon kell figyelni, hogy a takarítással ne legyen az, hogy egyszer csak marad egy üres asztal, hanem mindig kell, hogy lemaradjon kenyér az asztala. Mert amikor mondunk az asztali áldás, muszáj, hogy legyen kenyér az asztalon, mert ha nem, akkor nem jön isteni áldás. És ez benne van a Shulchan Aruchban, nem szabad levenni a kenyeret az asztalról, bencsalás nélkül, mert üres asztalra nincs isteni áldás. És a Talmud is ezt mondja, hogy aki nem hagy kenyeret az asztalán, nem, soha nem lesz áldás nála. Most előbb elmagyaráztunk, hogy az üres az a probléma, az egyik magyarázat, hogy ugye attól üres, az nem, Isten az a létezés. Rási azt mondja, hogy másik szempont, hogy lesz kenyer, azt mondja, hogy jön egy szegény ember, akkor mindig lehet adni neki kenyeret. De erre az van írva, hogy egy szelet kenyér maradjon az asztalon, nem, ne hozzuk be egy teljes kenyeret a bencsalásra, mert az már pálvány imádó áldás. A zsidoknál egy szelet kenyér, egy darab kenyér marad az asztalon. Mert az van írva, van egy olyan vélemény, hogy ha már behozták egy teljes kenyeret, már maradhat, másik vélemény azt mondja, nem, ki kell vinni, mert ez egy bálvány imádó szokás. Aztán van, aki azt mondja, hogy pár morzsa is elég, de az elfogadott vélemény az, hogy pár morzsa nem elég, hanem van, hogy szelet kenyér, a darab kenyér legyen. Mert ha van kenyér az asztalon, akkor arra lehet mondani a bencsolás, az asztali áldás, mert az, hogy jön még több áldás. Ezt mind hozza Zohar arra, hogy kell, hogy legyen egy ébredés lentről, ahhoz, hogy jön az isteni vonzás az emberhez fentről, és ez azt, mert ha nincs semmi lent, nem jön semmi fent, és ezt összeköti azzal, hogy üresre nincs üres asztalra nincs áldás. Jó, akkor folytatjuk majd jövő héten. Köszönöm a figyelmet. honlapig lesznek a haszit történetek, és szerdán pedig kérdezd a rabit, csütörtökön pedig a kabbalisztikus gondolat a heti szakaszhoz. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!